felhőzet mellett mindenütt több órás napsütés valószínű. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. Többfelé megerősödik. Zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 23-29, késő este 15-22 fok várható. A Balaton 24, a Velencei tó 22, a Tisza tó 26 fokos.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán. Az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Aranymosó. Egy amerikai ősi mesterség hazai hiteles dokumentuma.
Már nagy gané a Duna, takarjál üllem az aranyat, de én azért kifogok rajta, mert én kiszedem.
Idáig még akárkinek azt mondtam, hogy én aranymosó tanfolyamra jövök, mindenki azt mondta, hogy én flúgos vagyok, mert ez nem igaz.
Igen.
Ez az általános nézet mindenkiről, hogy aki ilyen tanfolyamra elmegy, ez egy kicsikét dinka.
Amikor elolvastam a Komárom megyei néplapban, hogy 2 hetes aranymosó tanfolyamot indítanak Ácson, én is elhatároztam, hogy részt veszek. Július 13-án hajnali 5:30 az ácsi cukorgyár előtt voltam.
Jó reggelt, én úgy hallottam, hogy ide tartoznak a csoporthoz.
Honnan érkezik?
Esztergomból. Rendesen dolgozó vagyok, a látszerészeti eszközök gyárában dolgozom, és szabadságot tettem ki erre a tanfolyamra.
Tatabányáról jöttem. Kórházban vagyok adminisztrátor. Azért, mert boncjegyzőkönyveket írok egész nap. Nagyon unalmas dolog. Hát meg kell próbálni valami mást, ami kicsit érdekesebb.
Szintén ott dolgozom Tatabányán kórházban. Citológus asszisztens vagyok, és tetszett az ötlet, valami újszerű volt. Meg hát láttam a filmet, az Aranyások alaszkában, és ez is valami kicsit új volt, tetszett.
Szeretném megtanulni ezt a mesterséget, hogy vajon milyen lehet. A szakmám az van, Esztergályor.
Azelőtt is akartam én ezt csinálni, mert amúgy ásványokat és kőzeteket gyűjtök. Nekem az a szórakozásom.
Foglalkozásom?
Állattenyésztő.
A részvételi díj egyébként 500 forint, a többit az állam fizeti.
35-en jöttünk össze. Az újságcikkben felsorolták, hogy milyen szerszámokat hozzunk. Lapátot, egy 5 literes konzervdobozt és aranymosószitát. Akárhol érdeklődtem, kissé furcsán néztek rám az üzletekben. Az első nap kiderült, hogy nem csak én jártam így. A tatabányai bányászt már egészen más dolog izgatta.
Ha túl sokat találunk, minden mennyiségbe átveszi a nemzeti
bankban. Nincs olyan mennyiség Magyarországon már arany, amit ne venne át a Magyar Nemzeti Bankot.
Kell utána fizetni?
1%-ot. 1% adót fizetnek csak.
Hogyha önök már bejegyzett aranymosók lesznek, akkor is évente az első 10 gram aranyat az ősi módszerrel kell kimosni. Hogy ez nem erüljön feledésbe.
Ma főfoglalkozásként is lehet valaki aranymosó. Úgyhogy nem csak nyugdíjas, hanem olyan fiatal ember is, aki mondjuk aranyat úgy döntött, hogy aranyat akar mosni.
És mennyiért veszik át, ami
átesik? 480 érvezik most át a Magyar Nemzeti Bank.
Ez 24 karátos aranya sár arany?
Igen, sár arany.
Az aranyászok mindig feketéztek. Sajnos ez így volt.
Kérem szépen, megmondva őszinteséget, ezt nem a Nemzeti Banknak adtuk el, hanem eladtuk. Még akkoriban voltak ilyen. Úgy mellékesen eladtuk.
Lajos bácsi, és a háború alatt, amikor nagy ára volt az aranynak.
Nem azt mondom, hogy zugba nem lett eladva arany. Már lett zugba eladva arany.
Mindenki hallja. Ha nem mossuk ki ezt az aranyat, a víz elviszi, hozza is, viszi is az aranyat, egy részét ugyan itt hagyja. Nincs értelme a további titkolózásnak.
Soha nem árulták el, és mindig titokban tartották az ácsi aranymosók, hogy hogyan és miképpen jutnak az aranyhoz. A tanfolyam legidősebb aranyászmestere Nagy Lajos bácsi.
Nehogy valaki megsértődjön. Egyik esetleg először mindjárt, hát rátalál, amit én mondok neki, és odafigyel. Mert én se figyeltem oda először. Mert én rám is, a szakolcai sógor rám kiáltott, mert azt mondta, hogy te elmegyek arra följebb, azt mondja, gyere most az aranyat. Mit csinált? Elment följebb, bement az erdőbe, visszagyűjt oda. Én sose voltam neki ottan, Lajos. Na és Sándor, azt mondja, mi csinálsz? Úgy öntöd a vizet, azt mondja, a Duna ugyan folyik, azt mondja, hát elmegy az aranka. Viszont kiesett a márigülő a kezendő. Na aztán megtanított rá, azt mondta, vagy megtanulsz, de azt mondja, megszökni nem engellek. Meg kell tanulnod. Már én elpusztulok, már többi a gyárban van, a Gruberémre itt van villanyszerelő. De olyan aranymosó, itt Magyarországon nincs mindaz. Hát aztán meg hát itt vagyok, én kicsi vagyok, de hát nagy a nevem, mégis kicsi vagyok, nem tehetek én erről.
Csak a Lajos bácsi, aki ezt az edényt mondja meg, hogy mindenki tudja, hogy miért van erre szükség, arra, hogy mosnak aranyat, mindenki külön-külön. Nehogy azután egyformán legyen mindenkinek, aki csak néz, vagy nem sajátított el, és ugyanannyi legyen az aranya, mint annak, aki becsületesen tényleg végig dolgozza az egész műszakot.
Saját magának
tehát dolgozik. Mindenki külön egy kis edényben leöblíti az anyagot, a posztóról, ami neki van. Aki keveset, annak kevés.
Amit itt önöknek elmondtam, én bebizonyítom a Dunaparton, azoknak a nagy eszű embereknek, hogy azt mondták az aranymosás így meg úgy, hogy nem igaz. Én bebizonyítom, hogy így van.
Elkészítjük délután a szabadidőnkben a hiányzó szerszámokat. A Lajos bácsi azt akarom, utána már csak irányítson. Ezt az egyet csinálja meg, a többit ők csinálják.
Kitesszük ide, mint a példám, aki...
A mosópad. Az arany mosópad.
Az asztal lesz összeállítva.
Kedinekkel fogok hazamenni.
Én versenyautóval.
Még csak az aranymosópadokat készítettük el. Ja, hogy milyenek is? Gondoljanak egy fél ablaktábla nagyságú asztalra. 70x120 cm-es lap, lábak nélküli. Ugyanis a Dunaparton kétágú botot vágunk, és azok lesznek a lábai.
Tetszik nekem ez a régi szakma, és szeretném megtanulni. Főleg azért, mert régi mesterséges, nagyon kevesen űzik már az ország. Hát nem a pénzért, hanem inkább hobbiból.
Az elkészített asztalokat teherautó hozza le utánunk a Dunapartra. Mi gyalog indultunk el a munkásszállótól. Jó 6 kilométer tettünk meg, bozótokon keresztül vágva, míg a vízpartra leértünk. Ott a fövenyt nézegettük, bevallom, olyan rozsdás színű homokot láttam. Hogy ebbe hol lesz az arany?
Na jöjjön hamarosan, legyen szíves!
Itt látható az arany.
Azok a kis megcsillanóak, akármik?
38-ban itt mostak a szakolcaiék aranyat, ott ilyen nappal dolgoztak, 3 gram aranyat mostak egy nap. Ebbe található az arany.
Na most, de viszont tessék, nem ez a csillogó.
Nem, tessék figyelni majd. Ezt nehezebb mosni, azért, mert erre több víz kell. Tehát ez az a gránit por.
Össze-vissza járkáltam a Dunát, de ilyet nem láttam.
Na nézzék még magukat, jobb a szemük.
Ez az a dúsulás, amit igen, úgy hívnak, hogy dúsulás?
Igen, nézze, ilyen vastagon van csak. De lehet, ha lejjebb még...
Abban már lehetne mosni.
De ez magyag. Ezt mondjuk padnak. Na ott a fiatalember találta. Oda tessék nézni. Az már egész jó helyre talált.
Na,
menjünk lejjebb. Hölgyeim, uraim, menjünk lejjebb.
És itt meg már látni azt a vörös homokot.
A vaspor és a gránitpor jelenlétében van az arany.
Varga László tehenész a tenyerén mutatja az aranylemezkét Nagy Lajos bácsinak.
Te maga hogyan tudtál még?
Hogyan?
Most már érzi a zsadjon rá utat.
Nézd, én ezt már 64-be tudtam, mivel hogy kezembe került egy kis könyv. A kis ásványgyűjtő, amiben a dunai aranymosás le van írva.
Azt a köség.
Lajos bácsi, magáról én nekem először a Tóth Lajos bácsi, a munkatársam azt beszélt. Mert megtudta, hogy hát én a kövekkel foglalkozom, igen? És akkor ő mondta, hogy hát itt viszont az aranymosással foglalkoznak. Igen. Mert kérdezem tőle, hogy hát tudtam, hogy Ács egy aranymosó község volt valamikor, igen, nagyon régen. Igen. De viszont, hogy most valaki csinálja-e ezt, igen, és ő akkor említette magát.
Igen. Na de aranyoskám. Meggyőzött róla, hogy igazat
igen.
Mond? Igen. Na most akkor kíván, ha találkszik, megmossa. Az nem tagadta el előttünk, nem titkulta, mint a Zsémlavics túl-e, itt aranyoson. Mert ezt mondom, a riporter hölgy zsebkendőit megnedvezte, és egy szemét fővét a hideg rázta a Zsémlavicsot az aranyért.
Az egy szemért.
Az egy szemért. Láss engem, nem ráz a hidegért.
Igen, pedig hát mi te még egy tejzacskóba is tettünk el azért, hogy hát este gyakorolhassuk.
Husikám, nem érdekül engemet, hogy maguk tettek el. Maguk azért jöttek, hogy ezt meg akarják tanulni.
Igen.
Már
és
ha maguk
azért is
nem jöttek volna el, nem érdekülte volna magukat. Ez a dolog. Most, hogy bemutassuk azoknak, akik azt gondolják, hogy a szegény embernél nincs ész. Tetszik tudni. Én pedig ki tudom
venni. Hát, nagyon sokan bolondnak néznek minket. Köztük engemet is.
Engem is.
Egyszerűen azt nem akarják elhinni, hogy itt a Dunaparton, ebben a fővegyben valóban van arany. Ők azt nem akarják elhinni.
Nagy Lajos bácsi bemutatja a lapát próbát. Hogy miért kell ezt csinálni? Hát mielőtt az aranyász a leállított asztal mellé összelapátolja a fövenyt, előtte megvizsgálja a kiszemelt partszakaszt. Először is a lapátjára vesz a gránitos vasporos homokból egy keveset. Azt addig öblögeti, mosogatja a dunavizével, amíg a lapát alján meg nem csillanak az aranylemezkék. Mindenkivel megcsináltatja a lapát próbát.
Na most ki lehet venni? Nem úgy, itt fogja meg közel egyik kezébe. Úgy? Nem úgy, édeske. Tetszik látni, hogy hátra rázom?
Hogy az arany lemegyen az aljára.
Na most. Itt már megerezheti maga, mert már az aranka itt van hátul. Itt nézze, így-e. Így mozgassa, így-e. Tessék, oda, nem a kezébe. Nem, én csinálom, csinálja maga.
Jaj, Isten.
Bátron. Bátron, mi hajat mosna? Nem, leereszteni, hátul leereszti az aranyat. Maga féllettű, meg nem evettem még egy embert sihez.
Hát még először.
Na jó, hát nem azt mondtam, hogy magukat csinálj minél nekem. Az aranyom már hátul van, aranyoskám, az nem megy le.
Mennyi arany van rajta, oda nézzetek a lapáton. Nem látjátok?
Ott van rajta, itt te nem látsz a szemettől.
Új, de sok.
Tazsike, itt. Milyen ügyes, leüt legzsike.
Azt még nem mondtam, hogy az aranymosó asztal felső részére rátettük a rostát, úgy negyed részéig, és az asztal alsó részére rászegelgettük a posztót, a leglényegesebbet, mivel a posztóba tapadnak majd az aranylemezkék.
Most a posztó nedves állapotba szabad csak föltenni. 45 fokba kell állítani az asztalt, attól függ, milyen sűrű az anyag, és hogy mennyi a gránitpor, ha sűrű, akkor egy kicsit lejjebb állítom, akkor egy kicsit meredekebbre állítom. Először is két lapáttól ne tegyenek rá, csak egy lapáttól. És a mosást mindig innen előrűzve kezdeni.
A kavicsos homokot rá kell rakni a rostára, és azt módszeresen meringölővel locsolgatni. A meringölő az az 5 literes konzervos doboz hosszú nyéllel. És egy nap több mint 5000 liter vizet kell átlocsolgatni a rostán lévő sóderos homokra. Mert bizony több milliónyi aranylemezkéből jön össze az egy gramnyi arany.
Egy gram arany megszerzéséhez vagy kimosásához szerintem át kell legalább 2 köbméter fővenyt lapátolni. Lapátonként felrakni a rostára és azt mindet lelocsolni, utána kimosni az aranyat, az rettentő sok munka. Gondoltam én is, hogy esetleg valamilyen üzleti háttere is lesz az egésznek, de az aranyláz az nem kapott el teljesen.
Tegnap nagyon rossz volt, mert írtó izomlázunk volt, ma viszont már egész jól megy, hát bele kell szokni szerintem minden, kicsit kubikus munka az írtó. Hát az.
Kicsi rabszolga munka, azért bele lehet szokni.
Gondolkodtam rajta, hogy ehhez az aranymosáshoz kellene egy autó, amivel ugye ide kijövünk. Akkor most kellene aranyat, most hogy legyen autó. És szóval ez egy ilyen kör, hogy nem lehet tudni, hogy hol kezdi az ember, meg most mi az elsődleges dolog, de hát...
Talán meg is fog felelni.
Lehet a rosté, aztán a kavics, minél többet átmosni. Majd meglássuk az eredményt este felé.
Minden este a posztót leszedjük az asztalról, és egy laborba belemossuk a homokos aranyat. Közben azon tanakodtunk, hogy ki dönti majd el, hogy milyen aranyat találtunk, és milyen minőséget. Hol és hogyan állapítják meg mindezt?
Meg kell vizsgálni, mert anélkül nem fogják tőlünk átvenni.
Még nehezítette a Nemzeti Bank annyiba, hogy ő nála megszüntette a nemesfém vizsgálatot. Elviszem a maszekhó, a maszek ott csapbáhúna, akkor én pedig az aranykát kinevadom, akkor a kázámbű, olyan szűzmára nem született.
A karátot, hogy milyen értékű?
Milyen tisztaságú az arany, mert minden héten szerdán lehet oda bevinni. Ha beviszem szerdán, azt mondja, hogy hát most nem tudom megvizsgálni, hagyja itt az aranyat. Hát olyan nincsen, uram. Olyan nincs, hogy én az aranyat kiadjam a kezembe. Nem bízok. Akkor mindjárt megvizsgáljuk. Előttem, nem ám, úgyhogy beviszem, azt majd megvizsgálom. Akkor nem adom ki a kezembe az aranyat.
Inkább áramot.
3 hónap alatt keresek mondjuk 20 000 forintot, vagy...
Annyit lehetne keresni?
3 hónap alatt, az keveset is mondtam.
Kiszámítottam otthon, hogyha minden nap, valaki minden nap kimos 1,5 grammot, akkor egy hónapban napi 8 órai munkával olyan 20-22 000 forint körüli lehet kimosni.
A második hét közepén szóba állt velem az egyik ácsi aranymosó.
Ez por. Ez nem rög. A rög akkora volna, mondjuk, mint a Maxim, az itt nem marad meg. Mert az legurul rúgva. Ez por. Én mennyi aranyat fogok. Azt még nem is tudja, még amúgy sem mondják meg.
Nem tudja, nem is akarja meg.
Ős idők üte. Ezek nem árulták el, hogy mit csinálok.
Nem is. A testvérének nem árulja?
Nem, bizony.
Nem?
Nem, bizony. Egy se mondanám meg rendesen.
Nem?
Ennek van azért titka is. Nem csak legyőbünk ide a Dunára, azt a aranyalszunk. Van ennek óriási nagy titka.
Ez olyan tingli tangli, ez olyan tingli. Hát csak tanulgat az ember. Nem, a sajátítsa fogásokat, mi nem jó. Azt rászólnak az ember, hogy ez itt nem jó csinálja, akkor megmagyarázzák, hogy miért nem jó, és akkor úgy csinálja.
2,5 lapáttal teszek rá, és jön a mosás. Prostára rárakom, megint lerocsolom a posztót, mert így ami kirázódik, hogy az lemenjen, és a posztó jó vizes legyen. Ez a vaspor rajta marad, akkor elszalad fölötte az arany is.
Apuka, apu, ne rakjon már rá, letisztítjuk, aztán elmegyünk, jó? Á, nem, hát.
Az édesapja az olyan jól dolgozik.
Hát. Van kedve hozzá.
20 éven keresztül a bányából, mint rokkant vályár, gépkezelő voltam. Magas nyomású szivattyúknál voltam. Én mint vályár szerepeltem. Mellékmunkának nekem nagyon megfelel. Nyugdíjat azt megkapom, hogyha van arany, vagy nincs arany, akkor is megkapom. Úgyhogy nekem nem az élet függ tőle. Mondjuk ma nincsen ilyesmi. Mert azért mindenkinek van állása.
Apu, ne rakja már, mondom, menjünk a fenébe haza. Már olyan fáradt vagyok. Hát remélem, hogy holnap már találjuk, kedvem lesz.
Rá, így kihajrázok egy kicsit, mert már a másik pad az megtelt. Most ez az övé, hogy ez is megteljen még. De hát, ha el akar menni, akkor elmegyünk. Mert mondom, nekiadom az összes izét, amit termelünk. Én csak éppen, hogy segítek. Máson is segít az ember, akkor a gyerekim meg pláne. De még azt ráteszem, rátegyem még azt? Akkor nem teszem rá azt sem már. És már 5., 6. napja, hogy itt vagyok én is. Csinálom neki. De engem nem nagyon érdekel, csak annyi, hogy a gyerek boldoguljon. Takarítjuk még, fiam? Gyerekkoromban is ez volt mindig az én. Na nem a aranyásás, vagy mosás, hanem a földnek és a víznek a titkát megismerni.
Hát nagyon szeretem az aranyat, az az igazság, úgyhogy nem véletlen, hogy eljöttem. Volt egy ilyen átsó gondatom, hogy hát valamit is ékszert, üzlet, valami kis emléket ebből, megőrizzek ebből a munkából.
Sok remény, nem főzök oda, hogy sokat mosunk ki, de remélem, hogy a tanfolyam után igen. Legalábbis az 1 grammot.
Mindannyian eljátszottunk azzal a gondolattal, hogy bár nehéz fizikai munka, de aranyunk lesz.
Lajos bács, és ehhez kell engedély, vagy hogyha én Pesten leállok a rakparton, ahol nincs lebetonozva, és neki kezdek, nem szól rám senki?
Pesten esetleg ezt nem találja meg, ezt a pirosat, igen, amit itt lát. Igen. Meg ott fönt is nézel.
Kell hozzá engedély, Lajos bács,
ehhez? Hogyne, hogyne kell.
Tanács adja ki?
Itt a tanácsod majd mindenkinek, vagyis most. Az iskola végeztével persze senki se kap ötöst.
Hát nem véletlen, hogy az aranyra mindig vigyáztak, meg őtek érteni.
Meg őtek is, meg ehhez érteni is kell.
Az utolsó előtti nappal vagyunk, holnap már nem mosunk, holnap már a higanyozással foglalkozunk. Besargítással, a vége lesz lassan a kurzusnak.
Felcipeltük a szerszámokat a szállóra, és az asztalokról leszedett posztókról lemostuk a sáros vasporos anyagot. Mindenkinek külön-külön egy kis laborba kellett öntenie a gyűjteményét. Ezután következett a higanyozás. Ezt úgy csináltuk, hogy a sáros homokra 1-2 mg-nyi higanyt kellett önteni, és azzal gyúrni, mint a tésztát. De azért ezt jobban csinálja Imre bácsi, az ácsi aranyász.
Most beletöntjük a higanyt a meglévő vasporos anyagba, és össze fogjuk jól keverni.
És ez a kevés higany elég lesz ezt a nagy anyagot átgyúrni vele, igen?
A kevésnek bizonyul, majd meglassuk. Most széttörjük a higanyt több szemcsére, hogy magába tudja foglalni a kis apró szemcse aranyagot. Jó, alaposan megkevergessük, meggyúrjuk, és ki fogjuk vízzel csapatni a talba, és utoljára csak a higany marad benn, és az arany.
Na most szépen megpróbálom ennek a kis hölgynek előcsolni. De a higany nem fogom meg neki, hadd menjen el.
Nincs, nem izgulok.
Hogy mit dolgozott szegényke, mennyit sütött a nap? Éhezett, szomjazott. De én még, ha másfél órát se aludtam, az is igaz. Nézd el, ezekben biztos van arany, ami ilyen lusta ezekben. Mert az már meg van rakodva aranyjal, azért a lusta, azért nem szalad meg. Az a jó, ha kimegy. Az a jó, jaj, az a jó, az a jó, édeském, ha lusta valami. Megrázogassuk, mert hátra még valahol elbújt valami benne.
A kövér higanyt egy fehér vászonkendőbe tette Nagy Lajos bácsi, majd kicsavarta. Kiszökött a kendőfalán a higany, és csak az aranygömböcske maradt a kendőben.
Na, édeske, tegye oda le, legyen szíves. Most már az aranyat megviszem, jó? Jó napot!
Most lesz a besárgítás, ez egy 4 forintos konzervos doboz, ebbe szokom besárgítani.
De még mindig volt benne higany. Ezután következett a besárgítás, ami meg azt jelenti, hogy kiégetik. Így mindannyian átvonultunk a szálló konyhájába, és lélegzett visszafolytva lestük az égetést.
Nézze, hogy, mint hogy a busburékóna, most forr. Oda ne álljunk. Oda ne álljunk.
És figyelem, hogy mi sül ki belőle.
Ebből? A higany párról kiből, a higany.
Hát a fele lesz körülbelül, nem az arany.
Az arany? De hogy nem lesz itt aranykai. A higanyos arany bent van, most már kezd egy picikát sárgulni. Picit már sárgul.
De nő is az.
Áfánéke!
Szét folyik.
Nem folyik a széje. Ne törődjünk abba, bárcsak úgy szét folyna, hogy tele van az alja doboznak. Legalább 2 únyi vastagon. Ha mit gondolnak? Ahol képest, hogy első évben vannak itt, még ez a pár nap, amit dolgoztak, uram, itt nem lehet szólni egy szót se. Jobb, ha befogjuk a szánkot. Mert én, ha ennyit kimostam volna annyi idő alatt bizony, én is azt mondom, meg vagyok elégedve.
Csalódott, vagy pedig meg van elégedve?
Még nem mondjuk semmit se előre, majd a mérleggel meg lesz mérve pontosan.
Dolgoztam érte, nem lazsáltam, az biztos.
Hát, hogy maga nem lazsált.
Végeredményben az, hogyha beválik, akkor főállás lesz, hogyha nem válik be, akkor csak hobbi.
Szóval olyanok voltak maguk minden fiú halány, mint a tűz, mindazon volt, lenné többet hamarosan az anyaköcsög is.
Én ezt elteszem emlékbe.
Én szerintem nem kell feladni a reményt, mert kezdésnek, de hát még ugye ennél többet lehet csinálni.
Na, 3 napi munkám eredménye a tenyerembe, mint egy fél borsószem.
Te arany gyerekem, te egy szót ne szólj, ide néz fiam, az anyádnak a köcsögit.
Kicsi, de hát az értéke meg nagy.
Most megmérjük, hogy mennyit dolgoztak.
És ez 2 gram?
Nem tudom, majd megmérjük.
Na most derül ki, az, mennyibe kerül.
Megvan a színaranyé. Ez már súlyából nem fog veszíteni semmit. Ha beolvasta, amilyen nehéz tessék. Amilyen nehéz. Itt lemérek a mérlegén, annak a súlynak ugyanúgy meg kell maradni.
Na most Lajos bácsi, maga szerint ez mennyi?
Várjon már meleg.
Ja? Szerintem megvan a 3 gram. Én így a látásáról mondom, hogy a 3 gram.
Papa, meg lehet, hogy nem csor.
Megmondja, miért így. Én még először látok ilyet, csak úgy sattolom.
Egyikben az arany, balról meg a súly.
Nincs meg a 3.
Ne kapkodjunk még. Az mennyi volt, Lajos bácsi? Az hány grammos, amit most megfogott?
Ez 20-as.
20-as.
Mennyi?
2,25.
2,25 cent.
2,25 cent.
Hát, kezdésnek jó.
Szóval az arany, aki aranymosó, nem válhat fanatikussá, vagy az aranynak a rabjává?
Én az lettem. Én kívánom nekik azt, hogy adjon az Istennek erőt, egészséget, hogy tovább is folytathassák, ha én elmúlok.
Kedves hallgatóink, Aranymosók címmel Kósa Judit dokumentum műsorát hallották.
Az imént elhangzott dokumentum műsor riportalanya Nagy Lajos és Varga László volt. A műsort Nyírő Zsuzsa és Köteles Mária készítette 1982-ben, utoljára pedig 2004. november 28-án hangzott el a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Babits Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeményét és Jónás imája című versét elmondja Csulya Imre.
Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak: kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagy ott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat mossák. Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magány és békesség övezze, semhogy a feddett népség megkövezze. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őt egy Tarszisz felé, s megadta a hajóbért, futván az urat, mint tolvaj a hóhért. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne, hullna, kelne, s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sóslé, kiki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, s ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott rengő padlat. S így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt: mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, s kiálts a keserves istenedhez, talán ő megkegyelmez. Vagy istened sincs? Szólj! Miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a veszedelmet? Mely városval polgárának büdös? S e fene vizen át velünk mi végre jössz? S ő mondta néki: zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, Senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken. Ha süllyedünk, jobb itt fulladni nékem. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkontengiek és keserű medjen békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos dühhel csapta vissza. Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő? És hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk? Mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek! Fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! És már 8 maruk ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta. Mert nehéz a kő és nehéz az ólom, de nehezebb ki titkos súlyú bűnnyom. Jónás azonban jajgatott, snyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, ruk, pusztuljon, aki nem kell! S nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. S már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, s a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a márvány. Az Úr pedig lent készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat, s elküldte tátott szájjal, hogy benyelné, halacs vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre, hosszant, Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült, s ájultából csak hamar félébren pislogott, ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörnylét belsejébe, vakringások eleven bölcsejébe, és lakozék 3 nap, 3 éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kígyózó lángjai gyulladtak, mint fullat mélyből pincetűz, ha támad. És könyörge Jónás az ő urának a halból, mondván: kiáltok te hozzád, hajj meg, Isten! Mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök, mert dobtál vala engem a sötétbe, s tengered örvényébe vetteték be, és körülvett a vízek veszedelme, és fűtekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fent csücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam? Mit tudok már? Kényedre hány vet, hány kódó vized, s nyálkás húzzáraiba zárt a cet. S lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelygves étlen tovább üvöltött a bűzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra. Sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába. Utánam jöttél tengerviharába. Engedetlen szolgádat meggyötörted. Magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hull-e szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, habár e halban sós hús lett belőlem. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talppal. S új fájdalom vett mindkettőn hatalmat. A hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem? Ki az, aki nem hagy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret savával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek. De az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz! Záraim kizárod, s csahos szokkal futok zargatni nyájad, mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva, bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól magát elrekeszti. Így szól a Jónás, s eljött a negyednap, és akkor az Úr parancsolt a halnak, ki Jónást a szárazra kivetette, vért, zsírt, epét okádva körülött. S mondta az Úr Jónásnak másodízben. Kelj föl és menj, mert én vagyok az Isten. Menj, a nagy Ninivéig meg se állj, s miként eléd beírtam, prédikálj. S fölkele Jónás, menvén Ninivébe, melynek 3 nap volt járóvidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talált ki. Menvén hát Jónás, első nap kiére egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vad szakállát és logykos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyetvőn kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának, Istenének kemény szózatját, nagy Ninive, térj meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, pöröltek vagy ettek, s Jónás elszelelt, búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnye szakban. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kígyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas üléssorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték a színre bikalép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Retteg, Ninive, s tarts bűnbánva böjtöt! 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzásimultak, halbűzét szagolták, és mord lelkét merengve szimatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve harmadnap a királyi ház elébe. Ott már tudták, és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, nyüzsgvén köröttük szép rabszolga sok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékul. Jónást meg egy cifraoszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon, és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra, s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán, fal mentén szaladva rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivében. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyérfű szomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett, jó saru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta, 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, s nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az ég veres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagy vártornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja s anyja, fia is lányai, húga, öccse, nénye, bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. És azon túl 38-ból visszamenve a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az úrhoz. Hald hatalmas, híres basszúálló, szavamra hallgass! Elküldtél engem férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán, de böjt s jámborság néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél, csak hogy a gonosz fittyet hány a jóra. Lám, megcsúfoltak egek alkotója, szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én, Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket! Írsd ki a korcs fajt s gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. És elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel és a dél és az este. Jónás egész nap az ég alját leste. S már a láthatár elmerült az éjben, s egy árvaház sem égett Ninivében. Látá az úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó mag, ha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt, s gondolta. Van időm? Én várhatok. Előttem szolgáim a századok. Fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondol-e az úr, csak ezt nem tudta Jónás, s azért felette megharagúvék, és mondta. Mikor ide kijövék? S azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve, bánva, hány nap van hátra még? S én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál. Hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad? Bűnbánók jó szándékát megzavartad? Hiszen tudhattam, kellett volna tudni. Azért vágytam hajón Tarsisba futni, mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója. De már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem élnem. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek, árnyékban, mert egy nagylevelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alól leshetett Ninivére, fátylában a nagy fények fonta ködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel hajnaltájra szerzett a nagy úristen egy kicsinke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, amíg nagyra felnőtt. Nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. És akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hévsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgy, hogy immár úgy érzi, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna, gyomra kavargott és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. S mondta az úr Jónásnak. Lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt, kitörvén Jónásból a méreg. Méltán haragszom azért, míg csak élek! És mondta akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támadt, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyet kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elhevertél. És én ne szánjam Ninivét, mely évszázak folytán épült vala fel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái mint képeskönyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek, a várost, amely mint egy fákja égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva türelemmel, ő sem tudta, és kiválasztja széllyel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezével. Bízd azt reám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás. Én cselekszem. Ninive nem él örökké. A tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még. Születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek, s 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelenti. Így szólt az úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének, a hőtől ringatva emelkedének. A szörnyű város, mint zihálva roppant eleven állat, nyúlt el a homokban. Babics Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévelgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos útakon vinni tenger felé. Bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy még az égi s ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.
Babics Mihály Jónás könyve című elbeszélő költeményét és Jónás imája című versét elmondta Csulya Imre. A felvételt Táncos Tamás készítette. Zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rendezte Balogh Zsolt. Az elbeszélő költemény 2011-ben készült, és utoljára egy évvel később, január 14-én hangzott el a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig